Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Erdő Péter bíborossal a kánoni jog szerepéről és az állami egyházjoggal való kapcsolatáról. Ötven évvel ezelőtt alapították meg Rómában a kánoni jogi tanulmányok előmozdításának nemzetközi társulatát, amelynek emlékére december 1-én, pénteken ünnepi ülést tartottak az olasz főváros Nemzeti Kutatási Tanácsának Marconi termében. A polgárjog és az egyházjog képviselőjének rangos tanácskozását Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek köszöntő beszéde nyitotta meg a kánoni jog előmozdításának 50 éve a jogtudomány világpanorámájában címmel. A konferencia délutánján Erdő Péter bíboros nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak a megbeszélésről, a kánoni jog szerepéről és az állami egyházokkal való kapcsolatáról. Most hallgassák meg az Erdő Péter bíborossal készített interjúnkat. Bíboros úr, ez a nemzetközi társulat, mármint a kánoni jogi tanulmányok előmozdításának nemzetközi társulata 50 évvel ezelőtt született, méghozzá egy római állami egyetem falai között, tulajdonképpen civil kezdeményezésre. Mi adja ennek a mostani találkozónak 50 év elteltével az alapítása után a különlegességét?
Azt hiszem, hogy bizonyos szempontból hasonló helyzet állt elő. Akkor, a 70-es évek elején két csoport érezte úgy, hogy a kánoni jogi tanulmányokat fel kell lendíteni, elő kell mozdítani. Mert esetleg válságban vannak, mert esetleg visszaszorulóban vannak. Az egyik ilyen csoport volt az olasz világi kánoni jogászoknak a köre, Pietro Davac volt a kezdeményező, aki a La Sapienzán volt professzor, de hát minden olasz egyetemen volt kánoni jogi tanszék. Ugye állami jogszabályokon kívül magának, az egyháznak a jogrendjét is oktatták. És úgy érezték, hogy ezt egyesek megkérdőjelezik, részben politikai szempontból, hogy nem annyira fontos ez már, és a többi. Ugyanakkor az egyházon belül a zsinat után szintén voltak olyan áramlatok, amelyek a jogellenesség gondolatát terjesztették, azt mondták, hogy az a szeretettel ellenkezik, meg hogy tulajdonképpen ilyen törvény alakba foglalt jogra nincs is az egyházban szükség, stb. És mind a két csoport, tehát az egyházi egyetemeken, fakultásokon, szemináriumokban tanítók, és a világi egyetemen kánoni jogot tanító professzorok egyaránt úgy látták, hogy ezt a fajta tudományt elő kell mozdítani, ennek az oktatását, esetleg modernizálni is kell az új körülmények szerint, de mindenképpen rendszeresen és nemzetközi szinten megszervezve kultiválni. Tehát ez volt az ok. Na most a mai időben, hát ugyancsak sok változás van az egyházjogban, az egyes rendelkezésekben is, a működésnek a konkrét intézményes szerkezetében is gyakran, és ugyanakkor azt is látjuk, hogy például a nyugati világban, ahol több helyen oktatták, vagy újra elkezdték oktatni a kánoni jogot, mint a katolikus egyház saját jogrendjét, fölmerültek olyan gondolatok, hogy sok vallású, sok etnikumú társadalma kezdünk lenni. Egyes nyugati országokban ez már nagyon súlyos kérdés, és ezért más vallásoknak a jogrendjét, ha van nekik, szintén esetleg oktatni kellene. Vagy az állami egyházjogban, ami egy másik tudomány, mert az az állami eredetű szabályoknak a rendszerét mutatja be, nos, hogy ott is, hát tulajdonképpen mi az, hogy egyházjog? Hát nem keresztény egyházakkal van az államnak csak dolga, hanem jelentős más vallási csoportokkal is, akik nem biztos, hogy keresztény értelemben vett joggal, vagy akár belső fegyelemmel rendelkeznek. Mert egyes keleti vallások, afrikai hagyományos vallások, azok nem rendelkeznek olyan erős intézményes szervezettel, hogy jogról beszélhessünk, hanem hát hagyományok vannak, amelyeket azonban néha az államnak is figyelembe kell venni. akár úgy, hogy tiszteletben tartja, akár úgy, hogy bizonyos formáikban eltiltja őket. Na most hasonlóképpen azonban vannak olyan vallások, amelyeknek a szabályozó ereje, a közösség rendező célkitűzései messze túlmennek azon, amit a keresztény egyházak saját jogának mondunk. Mert a társadalom egészének az életét kívánják szabályozni. Tehát ők az
állam... És ez az ő örökség.
Ez az ő saját örökségük, és ezzel a mentalitással érkeznek, így próbálnak berendezkedni. Tehát ezt mind figyelembe véve kezdik átalakítani az állami egyházjogi tanszékeket vallásjogi, vallással foglalkozó jogi tanszékekké, a kánonjog mellé, vagy helyett, vagy annak egy része helyett pedig más vallásoknak a esetlegesen meglévő jogait is kezdik tanítani. Tehát a kánonjogász a nyugati világban az állami egyetemeken belül néha már bizonytalanságba érzi magát, vagy úgy gondolja, hogy pontosabban meg kell határozni az ő tudományának a helyét ebben az összefüggésben. Én azért azt mondanám, hogy a oktatás és a tudományos kutatás az mégiscsak a társadalomba végbe menő tényleges folyamatoknak a reflexiója és következménye. Úgyhogy az állam, az úgynevezett laikus állam, a semlegesnek is mondott állam a nyugati világban elvileg azt mondja, hogy nem kötelezi el magát egyetlen vallás mellett sem, ám de, hogy egyáltalán mit nevez vallásnak? Hogy mik azok a vallási előírások, amelyeket tiszteletbe tart, és mik azok, amikre úgy néz, hogy ez már a társadalom élete szempontjából elfogadhatatlan, hát ehhez mégis valamilyen világnézeti alap szükséges, ha kimondatlanul is. Na most itt tehát majdnem, hogy patthelyzetben van a laikus állam, mert nem tudja, hogy milyen vallási hagyományok és csoportok vonatkozásában mit jelent a számára a laikus beállítottság. Tehát ez egy nehéz dolog, mert hogyha kijelentik, hogy például a Európában működő vallási közösségek szabályait, akár hitelveit úgy kell átalakítani, hogy azok megfeleljenek az itteni minek is, közvéleménynek, egységes gondolkodásnak, vagy esetleg kimondatlanul is vallott és terjesztett ideológiának. Ez nincs világosan leszögezve. Ugyanakkor ez a problematika érinti a régóta itt élő keresztény egyházakat is, mert bármelyik pillanatban fordulhat úgy egy állami törvényhozás, hogy a mi sajátos jogszabályainknak a működését nehezíti, összeütközésbe kerül vele, esetleg nem is teszi lehetővé. Tehát sokféle dologról beszélhetünk itt. Lehetnek olyanok, ahol csak a fogalmak kezdenek eltávolodni egymástól, például a házasság fogalma. És lehetnek olyanok, amikor te kifejezett jogi akadályba ütközik bizonyos tevékenység. Tehát amikor mondjuk az egyházi bíró vagy az egyházi előjáró internetes bűncselekmény ügyébe kéne, hogy nyomozzon a kánonjog szerint, hát ezt nem teheti meg, mert a privát szféra védelmét szolgáló világi törvények ezt az ő számára sok országban nem teszik lehetővé. Tehát ott a világi hatóságokhoz kénytelen fordulni, vagy azoknak a eljárását, döntését kénytelen bizonyos mértékig követni. Tehát itt azt hiszem, hogy olyan helyzetek adódnak, amilyenek körülbelül a IV. Században voltak, hogy már működhetett az egyház hivatalosan, de azért még a körülvevő félig meddig pogány római hatalommal hát az illeszkedések nem voltak simák és egyértelműek. Ilyen helyzetek kezdenek körülöttünk is alakulni, és ezt nekünk akár a tudományos munkába, akár a tényleges jogi gyakorlat életbe figyelembe kell venni.
Ennek a nagyjából három évenként összeülő kongresszusnak, nemzetközi kongresszusnak szándéka, hogy az egyházi jog és az állami egyházi jog kapcsolatát elmélyítse, illetve szorgalmazza a párbeszédet a kettejük között?
Tulajdonképpen ez egy belső párbeszéd. Tehát itt ezek a szakemberek jönnek össze, akik főleg kánonjoggal foglalkoznak, hiszen a társaság nevében benne van, de a civil egyetemeken tanítók különösen is érintkeznek a világi joggal, esetleg ők maguk másik tantárként azt is oktatják, mondjuk a világi jognak azt a részét, amely a vallásra vonatkozik. Például volt olyan, hogy a Nemzetközi Kánonjogi Társaság elnöke, Cesare Millabelli személyében egy olasz alkotmánybíró volt, aki hát a tevékenységének az, amit az olasz világi jog területén fejtette ki. Tehát volt azért, és van ilyen fajta érintkezés. De azért ezek nem olyan értelemben vett ökumenikus, vagy világnézetközi, vagy intézményközi párbeszédnek az alkalmai, hogy kifejezetten ez volna a célkitűzés. Inkább egy belső rákészülés ezekre a helyzetekre. Ugyanakkor nagyon sokszor olyasmit is mélyebb kutatásnak a tárgyává tesznek, ami az egyház életében később válik nagyon aktuálissá vagy vitatottá. Például egy új fogalom, de azért nem annyira új, néhány évtizedes, a szinodalitás. Hát 1990-ben Párizsban ez a társaság egy egész kongresszus szervezett neki, és két kötetbe adták ki ennek a kongresszusnak az aktáit. Tehát
az egyházi kormányzás szerepéről.
Igen, tehát a szinodalitásban a kormányzás is érintve van természetesen, úgyhogy azok a szervek, amelyeket egyesek szinodálisnak, mások kollegiálisnak neveztek, hol a határ ezek közt, a fogalmak közt, milyen intézményes forma felel meg ezeknek az eszményeknek, mert ezek eszmények. Tehát szinodalitás, ez egy eszmény. Szinódus, püspöki szinódus, az egy konkrét intézmény. De vannak más, főleg egyházmegyén belüli intézmények, ez elhangzott most a legutóbbi szinóduson is, hogy mondjuk a papi szenátuson kívül lehetséges, sőt ajánlatos az egyházmegyékben megalakítani a pasztorális tanácsot. Nálunk ez évtizedek óta működik a Esztergom budapesti főegyházmegyében, és jó tapasztalatok vannak vele, ebben főleg világiak vesznek részt, de vannak szerzetesek, vannak papok is benne.
A kongresszus megnyitó, köszöntő beszédében Bíboros úr több komoly témát érintett, ezek között az egyik éppen az egyházon belüli vonatkozásról szól, a kánonjog szerepe az egyház életében, és két pápát is említ.
Igen, hát az egyik ugye második János Pál, aki egyrészt az 1983-as egyházi törvénykönyv kihirdetésekor rendezett ünnepségen tartott egy beszédet, másrészt magában az apostoli konstitúcióban, amivel kihirdette a kódexet, hitetett amellett, hogy az egyházjog az nem egy későbbi kulturális fejlemény, nem egy felépítmény, esetleg egy rendszeridegen valóság az egyházban, hanem egy természetű az egyházzal, con naturale eir diritto alla chiesa. Ami azt jelenti, hogy kezdettől fogva az ige, Krisztus örömhíre és a szentsége, kezdve a keresztségen és az eukarisztián főleg, ezek intézményesítő erővel rendelkeztek, közösségszervező erővel rendelkeztek, aki elfogadta, annak tartania kellett magát hozzá, és az alkotott egy közösséget. Tehát ilyen értelemben az ige és a szentségek, ahogy a protestáns egyházok teológusok mondták régebben, bár ők egy szentségről beszéltek, szóval ezek mindenképpen intézményesítő tényezőként kezdettől jelen voltak. Azon kívül persze sokkal finomabb a kérdés, mert ha jobban megvizsgáljuk, akkor kiderül, hogy a zsinagógai közösségek szervezetének, működésének számos intézményes formája megjelent az ősegyházban is. Hát miért ne jelent volna, amikor az ősegyház első tagjai ehhez voltak szokva? Magáról Jézusról is mit hallunk? Azt halljuk, hogy szokása szerint szombaton elment a zsinagógába. Sőt, még felolvasásra is vállalkozott. Tehát ezt a fajta intézményes örökséget is vitte tovább a kereszténység a részletekben, vagy egyházi bíráskodás. Szokták mondani, hogy minek a külön egyházi bíráskodás, ez is egy későbbi fejlemény, biztos középkori, na azért vigyázzunk, Szent Pálnál már megtaláljuk, hogy miért viszitek az ügyeiteket a pogány bíró elé? Hát nincs köztetek értelmes ember? Na ugye tudjuk azt, hogy a zsinagógai közösségekben is volt belső ügyekben döntés, vagy az egész közösség, mint Qumránban, vagy a presbitérium, a zsinagógai vének tanácsa. Az döntött komolyabb fegyelmi kérdésekben, vagy akár olyan témákban is, amit ma magánjogi ügyeknek neveznénk. Ugye, csak Jézus nem vállalkozott arra, hogy ő ossza el az örökséget vitatkozó örökösök között, viszont a későbbi egyházban ez is megjelenik. Na most lényeges kérdés az, hogy ezek a tevékenységek az egyház önállóságából és abból fakadtak, hogy a hitünk elvei szerint kellett alakítani a közösségi életünket is. Tehát nem pusztán mondjuk a római jog szerint döntöttek a szentpáli közösségek tagjai, hanem megvoltak a hitnek azok a normái, azok az eszményei, amelyeket lehetett érvényesíteni. Szóval ősi dolog ez, és egyrészt magához az isteni küldetés lényegéhez tartoznak. Ferenc pápa nagyon szépen hangsúlyozza ezt az idén februárban az egyházjogászoknak tartott beszédében, ahol azt mondja, hogy a misszió az, ami összefogja, és aminek a szolgálatában nagy egységet alkot a jog. Tehát ő is azt mondja, hogy tulajdonképpen az alapvető küldetését az egyház szervezett intézményes közösségként teljesíti igazán.
Bíboros úr, köszöntő beszédének utolsó gondolata arról szól, hogy a kánon jog miként tud hozzájárulni a civil jog megsegítéséhez.
Megsegítéséhez, ez jó szó, nyilván a világnak sok gondja baja van. A kánon jog hordoz egy nagyon mély emberi és kulturális örökséget. Ez az európai jogfejlődésre döntő hatással volt. Tehát nagyon sok fogalom, nagyon sok intézmény a kánonjogból került be a világi jogba is. A mai kutatás állása szerint például a büntető jogban az a gondolat, hogy a felelősséget kell mérlegelni a büntetés kiszabásakor, nem csupán a fizikai cselekedetet, ami végbe ment, vagyis a szándékosság, a beszámíthatóság, a szabadsága az emberi cselekvésnek, az akár a büntető jog területén is fontos. Hát ez úgy tűnik, hogy az egyházi jogból került bele a világi gyakorlatba. És ez egy nagyon fontos szempont, mert az emberi személy méltóságával függ össze. Hasonlóképpen úgy tűnik, hogy a római jogi előzmények után az egyes személynek a szabadsága a házasságkötésnél, ez is az egyházjog közvetítésével jutott el az európai népek életéhez. Hát gondoljuk meg, hogy a germánoknál például az igazán ünnepélyes, stabil házasság, a mundéhe, az úgy jött létre, hogy a két rokonság, a két klán megállapodott egymással. Hogy a fiatalok nagyon mit akartak, az nem volt döntő. Na most ehhez képest azért az egyház harcolt a személyes beleegyezésért, a személyes döntésért, ami ma egyébként nagyon is előtérbe van. Tehát sok mindent mondunk, hogy a házasság eszménye, a házasságról való gondolkodás számos sebtől vérzik, és számos problémában szenved, de az kétségtelen, hogy a személyes szabadságnak a értékelése az előtérbe került az utóbbi évszázadok során.
Az irgalmasság tekintetében a jog tud-e valamit belevinni a jogalkotásba?
Éppen a mai Zsolozsmában Szent Péter második leveléből olvastunk egy gyönyörű részletet, ott fölmerül Isten irgalmasságának a kérdése, és az is, hogy valóban Isten mindenkit üdvözíteni akar. És ezért azt akarja, hogy térjenek meg az emberek, hogy tartsanak bűnbánatot. Tehát az irgalmasság és az igazságosság a Bibliában, már az Ószövetségben is, és a középkori kánonjogban különösen, az nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. Tehát az irgalmasságnak is az igazságosság alapján van értelme, és az igazságosság is, ha teljes akar lenni, akkor Szent Ágoston szavaival a gyengét védi. Tehát ott is az irgalomnak egy sajátos vonulata magában a keresztény igazságosság fogalomban is megjelenik.
Köszönöm a beszélgetést!
Nagyon szívesen!
Az Erdő Péter díjbarossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat közvetítettük. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.